Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katlan Tomi vagyok, vonal túlalán pedig egyrészt Csitári Péter, azaz Jared,
Sziasztok!
másrészt pedig Tóth Balázs, azaz Alatriszt.
Sziasztok!
Folytatjuk a kedden megkezdett szezon felvezető sorozatunkat, ugye mához 4 hétre lesz az első mérkőzés ebben a szezonban, úgyhogy igazán közel vagyunk már a szezon kezdethez. Reméljük, hogy minden rendben is fog addig zajlani itt a koronavírus kapcsán az USA-ban. És hát kezdjük is bele igazából az adásban. Most ugye az AFC East-ről fogunk beszélgetni, ugye Dolphins, Jets, Bills, illetve Patriots lesz a mai adásban terítéken. És megnézzük, hogy mit várunk a csapatoktól, úgyhogy szerintem vágjunk is bele igazából, és kezdjük a Miami Dolphins-szal. Ahogy az előző adásban is elmondom, hogy gyorsan a sorsolás erősséget, az over-under határt, távozókat, érkezőket, illetve az opt-out-olókat, és akkor utána fogunk beszélgetni a támadókról, védőkről, illetve elmondjuk azt is, hogy mit várunk igazából a csapattól itt a szezonban, mérleg szinten és hasonlók. Úgyhogy a Dolphins-nak a 12. legkönnyebb a sorsolása. Az over-under határt azt 6,5-ben húzták meg náluk Vegasban. Távozóknál túl sok fontos nevet nem igazán tudunk megemlíteni, talán Rashad Jones, de annyira gyenge volt a csapat, hogy fontos nevek nem távoztak. Érkezők viszont voltak bőven. Egyrészt ugye a támadókoordinátor csere történt, Chan Gailey lett az új támadókoordinátor, és akkor a piacról érkezett Byron Jones, cornerback, Kyle Van Noy, linebacker, Eric Flowers, guard, Shaq Lawson, pass rusher, Emmanuel Ogba, pass rusher, Ted Karras, center, Matt Breida futó, Jordan Howard futó, és akkor a draftról pedig ugye Tua Tagovailoa irányító, Austin Jackson, mint támadó falember, Noah Igbinogine, mint cornerback, ugye ők voltak az első körösök, és akkor megemlíthetjük Robert Huntot a támadó falban, Raekwon Davis-t a védőfalban, vagy Brandon Jones-t a safety sorból. Úgyhogy ez egy elég hosszú névsor volt, azért látszik, hogy a Dolphins nagyot építkezett. És két opt-out-olóról számolhatunk be, mindketten elkapók, egyrészt Allen Hurns, másrészt pedig Albert Wilson. Nos, most hogy ezzel meg vagyunk, kezdjük a támadósor átnézésével. Balázs, hogy látod, mit várhatunk ettől a Dolphins offense-től? Azért elég sok a kérdő, elég sok volt a változás is, és egyáltalán mikor kezdhet Tua, és meddig lesz Fitzpatrick a csapatban?
Izgalmas lesz a Miami-nek a szezonja abból a szempontból, hogy gyakorlatilag egy félre sikerült tankolás eredményeként még így is meg tudták szerezni azt az irányítót, akiért ugye elindult ez a eladunk mindenkit projekt még a tavalyi évben, és tényleg gyakorlatilag egy college szintű keretet hoztak össze 2019-re, és ez a keret tudott végülis 5 győzelmet összeszedni az NFL-ben, ami úgy érzem egyébként, hogy coach szinten egy óriási elismerés kell, hogy kiérdemeljen. Tehát én a Miami edzőkarát nézve én nagyon bizakodó vagyok, nyilván azzal a kiegészítéssel, hogy maradjanak meg ezen a jó irányon, mert modern felfogású támadósorhoz hasonló dolgot láttunk Miami-ban, tehát leginkább passzolni szerettek, leginkább neki mentek a negyedik kísérleteknél, mind a kettőben agresszív felfogást képviseltek. Nyilván egy olyan kerettel, ami nem az NFL-re volt alkalmas. Tehát leginkább a támadó fal volt, talán soha nem látott mélység van az NFL-ben. És ugye, nem tudom, mégis említetted, de hogy opt-out-olóként ugye Eric Flowers hiába érkezett, csak 2021-ben fogjuk látni a pályán. De hát
nem,
az a helyzet...
nem, csak Covid ilyenre került, nem opt-out-ot.
Igen, de azt akartam megfogni itt a lényegnél, hogy Flowers esetében lehet, hogy a Liga 30 csapatánál őt egy érkezőnél nem a pozitív sorba számolnánk, hanem hogy ezzel csak gyengíteni a sor, de hát olyan borzasztó nevek tudták alkotni, és olyan borzasztó teljesítmény volt ebbe a támadófalba, hogy egy Alec Flowers szintű játékos is igazából egy minőségi javulást eredményezhet. És emellé úgy érzem, hogy az elkapó szekció tavaly év elején sokkal alacsonyabbra volt értékelve, mint például év végére, hogy ez mondjuk leginkább Fitzpatrick és Devante Parker kapcsolatának volt köszönhető, aki Fitzpatrick visszajezte a térképre egy Parkert, akit nem tudom, 2 éve elfeledett a liga nagyjából már. Szóval van ebben a támadósorban tehetség, nyilván akkor, hogyha beállt Tua és már tud játszani. Amíg Fitzpatrick lesz a kezdő, addig persze ki fog jönni belőle néha a cheat code, és nyernek egy-két olyan mérkőzést, amire senki nem számít, és nagyjából ez 5-11-es mérleg körül lehetne, ha őtölná végig a szezon, de Tua nálam borzasztó elő van az irányító rangsorban még rukiként is. Hogyha egészséges tud maradni, és nem látjuk limitáltságát ennek a csípősérülésnek, akkor én a Miami offense-el kapcsolatban nagyjából csak bizakodni tudok.
Szerettel, hogy látod ezt a helyzetet itt a tényleg a nagy átalakulással, meg mindennel együtt?
Hát ugyebár a Dolphinsnak egy elég érdekes szezonja volt tavaly, ami egyébként akárhogy nézzük, ez egy totális pozitív végeredménye született. Nyertek egy csomó meccset, amire senki nem számított, megszívották a Patriotsot, és a végén még Tua is hozzájuk került, tehát ez egy teljes sikertörténet. Csak hogy innen tovább kell aztán lépni, és hát jó kérdés, hogy milyen terveik lesznek erre a szezonra. Én úgy gondolom, hogy Fitzpatrickkal kell kezdeniük, mert jelenleg így, hogy nem volt edzés, nem volt előszezon, így egy sérülésből visszatérő Tuát bedobni a mély vízbe nem biztos, hogy jó ötlet. És hát aztán, hogy Fitzpatrick kit fog megverni, és ki ellen fogja majd szólni az interception-öket, az éppen az aktuális hangulatától fog függeni. Ja, meg azért is érdemes Fitzpatrickot berakni elején, mert ha berakják Tuát, akkor biztos, hogy a Fitzpatrickátok kifog rajta, úgyhogy vagy megsérül, vagy valami történni fog vele. Úgyhogy én jelenleg arra számítok, hogy a szezonból hát egy olyan 8-9 meccset Fitzpatrickkal játszanak végig, aztán esetleg jön három meccsen Rosen, és majd az utolsó négyre túl.
Ezt a Rosent, azt nehezen tudom azért elképzelni.
Sose kerülhet ki egy podcastben a Rosen neve.
Igen, érdekes ez az offense, meg úgy az egész Holtz ez is érdekes volt, mert nekem úgy elég csalódáskeltő volt így a nagy része Tuán kívül, azért én jobb igazolásokat vártam volna, vagy ha már tényleg elköltöttek ezt a 237 millió dollárt, amit még egyetlen free agency alatt sem költött el senki. Oké, nettóban, tehát 2%-ban azért igen, de hát tényleg elég sok új arc érkezett, és ugye egyértelműen erősödött a keret, de úgy inkább csak azt mondom, hogy korrekt játékosok érkeztek, nem top nevek, most Byron Jones-t kivéve nagyjából igazából mindenki egy jó iparos lehet, és úgy nem látom itt ezt a sztár dolgot a csapat körül, de hát már ez is nagy előrelépés tényleg, mert sok játékosnak helyesen volt a ligába kis túlzásra, aki a Dolphinsban kezdett, úgyhogy mindenképpen erősebb lett a csapat, de hogy előrelépés lesz-e, az egy így már mérleg szinten, az egy nehéz kérdés, mert azért azt gondoljuk, hogy túl teljesítette a csapat erősségét tehát hogy a csapat erősséghez képest több győzelmet szerzett a Dolphins, mint kellett volna talán. És hát tényleg, ahogy Balázs, te is mondtad, ez a Brian Floresnek azért egy elég nagy pozitív dolog, azért, hogy egy év után egy jó kis edzőnek tűnik, reméljük, hogy folytatja is ezt a tudását, vagy itt a jó szokását, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy tényleg bőven többet kihozott ebből a keretből, mint kellett volna szerintem.
Én még visszatérnek egy rövid időre mondjuk Eric Flowers-re, hogy oké, hogy az ő jelenléte az előzőkhez képest erősítés, viszont nem biztos, hogy egy olyan szerződést kellett volna neki adni, amit adtak aztán végül.
Hát igen, talán most a szerződésében menjünk bele, bármint, hogy majd a többi csapatnál sem, mert inkább próbáljunk tényleg a szezon felé koncentrálni, hogy mi lehet majd a csapat erőssége. De sok szerződés lehetne azért kritizálni szerintem a holt szezonból. Nyilván Flowers is ilyen volt, csak hogy játékban meg egy picit talán előreépés lesz, bár azért ezt a négy új támadó falembert, négy új kezdő támadó falembert nem lesz egyszerű beépíteni ebben a nagyon megrövidített holt szezonban, de hát rosszabb nem lehet a fal, hiszen tavaly passzhoz és futáshoz is 32-ként blokkoltak, úgyhogy szokás mondani, hogy innen csak felfelé vezet az út.
Én ezt akartam egyébként még megfogni náluk, hogy amit említettél, hogy négy kezdő támadó felemberük is új lesz a csapatnál, hogy lehet, hogy a Dolphins lesz az egyik olyan csapat, aminek nagyon meg kell nézni, hogy mit produkálnak év elején és év végén, főleg egy ilyen rövidített előszezon után, mert mind támadó oldalon, védő oldalon rengeteg új érkező lesz a kezdő csapatokban. Lehet, hogy az elején még ugye nem is a franchise irányító irányításával, tehát lehet, hogy a 15. héttől fogjuk vagy talán összeszokva látni ezt a csapatot, és ez valóban 21-re készül ez a csapat. Mm. Az átmeneti év az biztos, hogy átmeneti év lesz, tehát nem gondolom, hogy a Miami a csoport győzelemért fog ostromolni, de ez is olyan, hogy ha hamar bekerült Tua, igazából a csoport többi tagjánál sem vagyok nagyon pozitív, legalábbis jó, legalábbis egyeseknél, és tehát ez a Tuában nagyon sok mindent ki tudok nézni. Nyilván a személyzete nem lett sokkal jobb a tavalyi csapathoz képest, de Tua egy jobb irányító, mint Fitzpatrick, papíron legalábbis, meglátjuk persze az NFL-ben, mit fog ebből realizálódni, és javuló keretben van. Az, hogy ez nem egy kézkeret, azt szerintem mindegy által egyértelmű, de a keret legalábbis javul. Persze a drafton is lehetett volna talán egy érdekesebb, vagy kiforrottabb játékos választani left tackle-nek, mint Austin Jackson, de lehet, hogy neki is pont ez az egy év kell majd, hogy 21-re egy még jobban megerősített keretben már egy stabil közepes szintet tudjon hozni.
Igen, ez egy jó érv szerintem is, hogy ez a csapat, vagy ez a Dolphins, ez nem 2020-ra készült, hanem itt tényleg 21-ben lehet ebből bármi is, mert azért tényleg elég sok a kérdőjel, vagy az új elem a csapatban.
És igazából nincsen öreg játékosuk, tehát nincs a kezdősorban, főleg a fontos posztokban olyan játékos, akinek azt mondanánk, hogy a karrierje utolsó évei tapossa. Látszik, hogy az irány ugyanaz megvan, mint a Patriotsnál volt, tehát teletömték a keretet tehetséges cornerbackekkel. Azt mondom, hogy ha egy picit kijön nekik a lépés, lehet, hogy ez a corner trió itt Noah-val kiegészülve, akinek csak a keresztnevét vagyok hajlandó kimondani. Az egyik legjobb lehet a ligában, tehát nevek alapján azért Howard és Jones is egy első számú cornerback matéria. Ha Noah ehhez fel tud nőni ahhoz a szinthez, hogy el tudjon vinni egy slot pozíciót, vagy igazából bárhogy rotálva őket, ez egy nagyon értékes egység lehet a ligában.
Igen, és ugye itt most akkor át is kötöttünk a védelembe a támadókról, és ez is egy jó pont, hogy tényleg a cornerback sor, ez rohadt jó lehet, és ugye, hogyha az egész secondary-t nézzünk, akkor van még két safety-ük, akinek mind a kettőnek cornerback múltja van, tehát coverage-ben azért látszik, hogy Brian Flores azért hozta itt a Patriots-tól ezt a coverage a fontos, vagy a secondary a fontos, és akkor majd a front seven-ben kihozunk valamit dolgot, mert ez a filozófia, ezt tényleg itt is látszik, ugye a két legjobban fizetett cornerback-kel plusz egy elsőkörös játékossal, akik egyébként ilyen érdekes dinamikát fognak szerintem alkotni, mert azért Howard főleg zónázásban jó, de azért mivel Flores is ilyen Patriots-os vonalról érkezik, ezért ők azért emberezni fognak szerintem többet.
Hát mert tavaly is ugye abba volt a legtöbbet játszott defense sémájuk.
Igen, pedig ugye Howardnak nem feltétlenül fekszik a legjobban, de mondjuk Jonesnak már jobb, meg Igbinoginének. Megpróbáltam én kimondani. Szóval neki is fekszik azért, vagy feküdhet ez az emberezős dolog, ő lesz ugye valószínűleg a slot cornerback, úgyhogy tényleg nagyon nagy potenciál van ebben a secondary-ben. Hát azért a front seven viszont eléggé fokhíjas.
Hát én ahogy nézem a front seven-jüket, én elsősorban a linebacker posztozom, minél így... Hát most ugye itt van nekünk Van Noy és itt van Elandon Roberts, akik mind a ketten a Patriots-tól jöttek, vagyis hát ott voltak, és aztán a Dolphins felszedte őket. És hát amit el lehet mondani a Patriots-ba érkező játékosokról, minden, tök mindegy, hogy ki volt az elmúlt 20 évben, az, hogyha elment valahol máshova, az ott biztos, hogy rosszul játszott a továbbiakban. Úgyhogy ha Roberts-el és Van Noy-el tervezik a két linebacker posztot feltölteni, akkor abból katasztrófa lesz szerintem.
Hát azért Jerome Baker és Raekwon McMillan is azért bőven bevethető, meg ugye Cabo Grugé Hill is érkezett a holcizomban, tehát szerintem Van Noynak inkább egy ilyen félig pass rusher, vagy egy ilyen blitzelő linebacker szerep juthat. Roberts meg szerintem nem lesz kezdő, mert ezért benne annyi nincsen. Úgyhogy ezt így látom ezt a részt.
Igen, hogyha megnézzük a... Bocsánat, mondjad csak.
Mondjad.
Na most, ha megnézzük a pesztrásásort, akkor lehet, hogy én is egyébként Van Noy-ba látnám inkább a megoldást. Tehát még mindig inkább őt alkalmaznám kezdőként, mint mondjuk Vince Beagle-t, és hagynám a már említett linebackereket, hogy játszanak. Akár még Roberts-et is. Tehát igazából szituációs játékosok vannak Shaq Lawsonon kívül, akik tudják sietetni az irányítót. Most lehet, hogy Van Noy igazából egy ilyen pesztrásásként fog üzemelni.
Igen, ez is egy ilyen téma a Dolphins kapcsán, hogy azért itt is ilyen specifikus játékosok vannak, pont úgy, ahogy a Patriotsnál, tehát azért nagyon látszik, hogy full ugyanaz a filozófia a Dolphinsnál, mint New Englandben, tehát itt is vannak nagyon specifikus játékosok, mint ugye Van Noy, vagy Brandon Jones, aki érkezett a piacról, de Igbinoginét is mondhatjuk, hogy mint slot cornerbackként leginkább alkalmazható játékos, és a front sevenben is azért szerintem erre próbálnak majd bazírozni, hogy akkor egy-egy dologban jó vagy, akkor arra próbálom kiépíteni. Érdekes lesz, hogy Shaq Lawsont vagy Emmanuel Ogbát hogyan építik be itt a támadó falba, vagy a védőfalba, bocsánat, meg hogy Wilkins tud-e előre lépni egyet, mert hát neki az első év nem sikerült úgy, mint ahogy vártuk volna, de mondjuk ugye ebben az egységben is érkezett egy Raekwon Davis, aki főleg futás ellen, vagy csak futás ellen hasznos játékos, úgyhogy érdekes az egész filozófia szerintem, bár ebben talán most hosszasan nem menjünk bele, de hogy ez a egy valamiben jó, vagy akkor próbálunk arra építeni. Ugye ez egy ilyen nagyon boom-or-bust jellegű dolog, mert hogyha ezt az ellenfél ki tudja használni a gyengeségedet, akkor meg pont ellenkező eredményt értél el bele, de Patriotsnál ez működik, mondjuk a Lionsnél kevésbé, meglátjuk, hogy Floresnél ez mennyire fog működni. Szerintem akkor beszéltünk arról, hogy mit várunk itt mérleg szinten a csapattól, ugye Vegasnál 6,5 győzelmet állapítottak meg a fogadóirodák. Jared, kezdj egy tippel, te, hogy ennél több vagy kevesebb jön össze a Dolphinsnak.
Hát én most ugye ránéztem, hogy kikkel játszanak, és számolva azzal, hogy a Fitzpatrick bárkit képes szétpasszolni, és bárki ellen képes 6 interception dobni, én azt mondom, hogy 5, esetleg 6 győzelem, tehát én akkor így underre mondanám. Ugye a Patriotsot egyszer biztos megverik, mert minden évben meg kell őket verni egyszer. A Jetset legalább egyszer megverik, de szerintem oda-vissza sem elképzelhetetlen. Van egy Jacksonville, amit megvernek, és akkor mondjuk 2 Fitzpatrick meglepetés. Úgyhogy én akkor inkább 6-ra módosítanám, de az még mindig under.
Balázs?
Hát egyébként ilyen kicsit rock and roll tippben én azt mondanám, hogy ha valakire érdemes overbe fogadni, akkor az lehet, hogy a Dolphins, mert itt nagyon-nagyon sok az ismeretlen. Uh-huh. Nem mondom, hogy arra tenném az összes pénzemet, hogy ők most biztos be fognak húzni itt 7 győzelmet, de hogy itt tényleg kijöhet Fitznek is egy, nem tudom, 72. virágzása. Kijöhet az is, hogy Tua beállva nagyon jó lesz, hogy az edzői kar folytatja ezt az agresszív felfogást, ami akár ugyanúgy működhet, vagy ugye kicsit jobb játékos állománnyal jobban. Egy új defenzív koordinátor van, tehát nagyon-nagyon sok játékos van, ráadásul, akikről beszéltünk. Hát nem tudom, undert mondok, de hogy ez egy nagyon vékony under. Én a meglepetést azt akár látom itt, nem azt mondom, hogy a csillagos égig, de egy 8-8-10-et is el tudok képzelni a keretből, hogyha jobban kijön a lépés. Mert van benne tehetség a keretben, csak igen, ahogy mondtad itt a P2SP-be ki is kell munkálni, hogy mindenkinek a saját feladata az legyen, amit a legjobban tud végrehajtani.
Igen, nálam ez egy egész magabiztos under. Én azért 7 győzelmet, hát az már elég necces nekem ebben a Dolphinsban. Azért tavaly is egy labdabirtoklás mércseken 5-2-es mérleget értek el, még ha tényleg most full átalakult a keret, úgyhogy ez lehet, hogy figyelmen kívül lehet valamilyen szinten hagyni, de nehéz. Szerintem tényleg ez a dolog, hogy 2021-es csapat lesz inkább, és akkor ott vár még tőlük azért egy pozitív szezont. Én most ezt még nem láttam, úgyhogy nekem ez egy under lesz itt kezdésnek. New York Jets következő delikvens, harmadik legnehezebb sorsolással rendelkeznek Gaysék, és 7 győzelemben húzta meg Vegas a határt náluk. Távozott ugye Jamal Adams, safety sorból, elkapokból Robbie Anderson, támadófalból Kelvin Beecham és Brian Winters, és cornerbackek közül Trumaine Johnson és Darrell Roberts is. Érkezők voltak itt is bőven, a támadófalból ugye George Fent, Connor McGovern, Greg Van Roten a piacról, a draftról pedig Mekhi Becton. Az elkapósorban ugye Breshad Perryman érkezett, illetve Denzel Mims. A cornerek közé Pierre Desir jött, safetybe Ashton Davis, linebackerekhez Patrick Onwuasor, pass rusherekhez pedig Jabari Zuniga, nagyjából őket lehet felsorolni, illetve még Frank Gore, mint veterán futót még megemlíthetjük, hogy ők érkeztek a Jetshez, és hát két opt-out tolót említhetünk meg, CJ Mosley-t, illetve Josh Doctont. Nyilván Mosley a sokkal nagyobb érvágás, úgyhogy igazából mondhatjuk, hogy a két legjobb védője nélkül kell nekivágni ennek a szezonnak. A Jetsnek ugye Jamal Adams és CJ Mosley. És kezdjük is akkor a védelemmel, hogy kicsit itt felváltsuk a sorrendet. És Jared, tényleg kérdeznélek, hogy hogy látsz ezt a defense-t itt Greg Williams alatt, mert azért tehetségből nincs olyan sok, főleg egyes posztokon.
Tavaly se nagyon volt, és a védelmük az mégis működött, igaz, akkor még ugye Adams itt volt. Én azt mondom, hogy én még pont a védelemben látom azt, hogy ők tudnának meccseket nyerni, mint a támadó sorban. Ezt, tehát Greg Williams, hát ugye itt elsősorban a New Orleans-i kalandjáról ismerjük, de azt leszámítva egy jó védőkoordinátor, és ezt szerintem tavaly is megmutatta, hogy a Jetsnek, hogyha volt valami, ami működött, akkor az a védelemben a vége felé már kezdett összeállni, és igazából a védelem is hozta inkább a győzelmeinek egy részét a Jetsnek. Nem mondom, hogy jobb lett ez a védelem, viszont, sőt, hát ugye Adams miatt inkább rosszabb, viszont én azt mondom, hogy a védelemben én nem látok akkora nagy problémát, mint mondjuk a támadó sorban lesz. Úgyhogy én valami hasonlót várok el a Jets védelmet, mint amit a tavalyi szezon vége felé láttunk tőlük.
Érdekes, hogy Greg Williams nagyon jó abban, hogy gyenge játékosokból egy átlagos egységet kihozzon, vagy egy kicsit átlagot felüljük mondjuk, és hát ez kelleni fog most is, mert tényleg az ember anyag az hagy kívánni valót maga után, tényleg pass rusher és cornerback az szinte nincsen kezdőszintű játékos a rosterem. Balázs, te ezt hogy látod, mit lehet ebből kihozni, vagy milyen, hogy lehet ezt formálni, ezt a egységet?
Egy kicsit a Greg Williams magasztalásban én is egyébként beszállok, tehát egy ilyen sérülési kimutatást tekintve a Jets védelme volt tavaly alig a legpekhesebb egysége, tehát onnan estek ki a legtöbb steppet prognosztizálható kezdőjátékosok, és így lett ez a védelem, hát nem hogy elfogadható, de azt mondom, hogy a jó kategóriába is még a végébe így becsúszant. Tehát a liga, mit tudom én, első felének végébe, vagy másik felének legelejébe pozícionáltuk. Úgy, hogy tényleg nem volt ott a kezdő linebacker duó, amiből persze idén se lesz ott Mosley, tehát mondjuk nem tudom, volt 15 napja eddig zöld mezben.
Nem, volt egy 100, de...
Nagyon jó, egy kicsit alul mondtam, igen. De igen, tehát azt mondjuk nem lehet elfelejteni, hogy Greg Williams adukártyája kiesik ebből a játszmából, mert elment az egész egység, de az egész keret legjobb játékosa, és nem tudom ezt eléggé kihangsúlyozni. Aki ismer, azt tudja, hogy az egy kedvenc NFL játékosomról van szó Jamal Adams személyében. Biztos, hogy meg fogja érezni szerintem a védelem, mert minden fontos tekintetben Jamal Adams volt ennek a védelemnek a kulcsa. Ő volt a legjobb pass rusherjük, holott egy safetyről beszélünk, a legjobb szerelőjük. Igazából még a cover feladatokban is talán Brian Port lehet még mellé tenni egy polcra, aki ugyanolyan jól végezte a munkáját, és a safety páros, vagy a safety társát Marcus Mayt. Az, hogy ki eltávoztak a tavalyi cornerbackek, az csak javíthat az egységen. Egy Pierre Desirt inkább lecserélek Trumaine Johnsonra, bár nyilván Desirt sem mondom, hogy egy első számú cornerként szeretnék a csapatomba tudni. De azt mondom, hogy amivel kiesett itt Adams és Mosley, én is nagyon oda vagyok egyébként Williams munkásságáért, egy nagyon jó védőkoordinátornak tartom. Nem gondolom, hogy az egység ez bezuhanna. És még én is egyetértek Jareddel azzal, hogy ez még mindig a jobbik egysége a Jetsnek mindezek ellenére, de azért várok egy kisebb visszaesést, tehát hogy a tavalyi évhez képest szerintem nagyon túltestették magukat, és ha egy jó szintet hoztak, ez mondjuk vissza fog zuhanni egy középmezőny vége fele, vagy közepére, ahol valóban ez az egység tart maga. De Adams nélkül szerintem nincsen feljebb, hiába jött egy pár értékesebb srác, persze sem nincs, és a cornerback sor is, mint mondtad, hát alulról súrolja a NFL szintet.
Igen, én azt írtam így kis gondolatébresztőnek, hogy ugye a linebackers az nagyon jó lett volna Mosley-val, így csak korrekt, és a safety sor is nagyon jó lett volna Adams-el, így csak korrekt. A cornerback sor meg a pass rusher az egyszerre tényleg pocsék, hogyha okay, Poole-nak volt egy jó éve Nickelben, de hogy egyébként közé korábban ő sem volt egy ilyen sztárjátékos, és hát Arthur Molay fog kezdeni valószínűleg Pierre Desir túloldán, esetleg Quincy Wilson, vagy Nate Hairston, de hogy ezeket a neveket azért elég kevesen ismerik, és nem is véletlen.
Ezek a mentően generált játékosok.
Igen. És hát egyébként Pestrásban sincsen sokkal jobb felhőzletlen, mert ugye nem is tudom, ki fog kezdeni, Jordan Jenkins szinte biztos az egyik, de hát ő sem győzött egy ilyen hatalmas teljesítményt az utóbbi egy-két évben. Esetleg terrelbe sem kezdhet, de hát azért tőle se láttunk sokat. Jabari Tuniga, mint újonc, akiben meg lehet valami, de hát nehéz minden évben rosszabb pestresert sort összehozni, de a Jetsnek valahogy sikerült, nem tudom, 10 éve nem volt normális pestreserük. kb. És,
pedig egyszerűen... mindig top 5-ben választottak valami védőfalembert.
Persze, igen, a defensív tackle mindig jött.
Defensív tackle az mindig jött, igen. És hát igazából a védőfalat is nehéz így megfogni, hogy Quinnen Williams nem játszott túl jól újoncként, pedig ott egy ilyen nagyon biztosan jó prospektnek gondoltuk. Úgyhogy reméljük, hogy azért elindul fölfelé egy úton. Egyébként a védőfal rendben volt, mert azért a futást nagyon jól fogták. Azt hiszem a Football Outsidersnél az első volt talán DVOA alapján a Jets igen. Futás jelenti védelme, tehát ebben elég jó azért, ez is azért valamilyen szinten Greg Williamsnek köszönhető, főleg itt a rengeteg blitzel és az agresszív mentalitással, de hát azért szerintem nagyon meg fogja ezt érezni, ezt az egység Adams hiányát, és azt, hogy mellett nincsen se corner és se persze, úgyhogy egy átlagosnál lehetetlenne jobbat kihozni, és nem egy ilyen koordinátoruk lenne, akit egyébként azt hozzá kéne, hogy emberként azért én annyira nem szívelek, de azért a munkássága és lehetőség az rendben van. Nehéz tehát ilyen keretből még egy átlagosat is bravúr kihozni. És ugorjunk a támadókra, mert mindkett említettétek, hogy ez lehet a nagyobb probléma, és hát nem véletlen, mert Adam Gase az utóbbi három olyan évben, amikor ő hívta a játékokat, akkor a támadósora 31., 26. és 27. lett hatékonyságban, úgyhogy gondolom ez is közrejátszik abban, hogy nem vártok sokat ettől az offense-től, nyilván egyéb tényezők mellett.
Balázs, meg azért, mert...
vagy akkor Jared nyomd
el. Nem, én csak annyit akartam hozzátenni, hogy hát én látom tavaly elég sok Jets meccset, és hát a támadósort, azt a támadósort nézni, hogy kész szenvedés volt. Tehát én már lassan elkezdtem tisztelni a Jets szurkolókat, hogy ezt végigbírták nézni minden egyes héten. Katasztrófa volt, hogy körülbelül úgy nézett ki a támadásaik, hogy odaadják a labdát Bellnek, aki még el sem éri a line of scrimmage-et, de már két védő a nyakában van. Darnoldot meccsenként ötször szekkelik, dob három interception, mert annyira nincs előtt a fal, hogy már el kell dobni egyből a labdát. Elkapók azok nem is tudom, hogy kik voltak, úgyhogy borzalmas volt azt nézni, és hát nem nagyon látom, hogy ez jobb volt volna idénre.
Hát igen, én is azt gondolom, hogy a kettő egység között még ez a rosszabb jelenleg, de azt gondolom, hogy az irány, hát hogyha nem is nagyon, de legalább egy picit már bízható. Ugye tavaly, nagyjából egy éve tevékenykedik a csapat élén Joe Douglas, aki legalább felismerte azt, hogy mi a probléma ennél a csapatnál. Ugye tavaly a draft után kapta meg az irányítást, tehát nem volt már nagyon nagy lehetőség javítani a tavalyi kereten, de idénre azt mondta, hogy miénk a liga egyik legrosszabb támadófala, gyakorlatilag igazából a legrosszabb, mert a Miami az egy másik ligában játszott tavaly, akik a legrosszabbak voltak. Kidobta majdnem az egészet a kukába, meghagyva talán egy embert, és épít egy teljesen új offensive line-t. Tehát azt gondolom, hogy az elképzelés itt rendben van. Az, hogy milyen játékosokból csinálta ezt meg, itt már nekem elkezdődnek a problémáim, én se George Fentet, se Mekhi Becktont nem nagyon szerettem, bár mondjuk a fal közepére szánt McGovern és Van Rotten kettős egyébként kedvelem. Tehát mondjuk a fal belseje szerintem velük már rögtön javulni fog, és a széleken sem lehet sokkal rosszabb a helyzet, tehát végülis miért ne Becktonban nagyon nagy az upside legyen. Felismerte, hogy az elkapó szekció is a liga egyik legrosszabbjába tartozott, draftolt oda egy második körös játékost, és talán meg lehetett volna tartani Robbie Anderson, de azért most, ha összetesszük a kezünket, nem Robbie Anderson az, aki megment egy támadó sort a pusztulástól. Jó kiegészítő ember lehet, de hát tavaly vele sem volt azért ez az elkapó szekció nagyon magasan. És vissza, amit egyébként nagy pozitívum a csapat terén, az, hogy vissza fog térni Chris Herndon, aki tavaly ugye az egész évet kiült a sérülés miatt, de ugyan cv-ben egy nagyon biztató fiatal tight end volt. Tehát én is azt mondom, hogy ha a támadófal itt egy picit tudna javulni, akkor, és van honnan, tehát mondjuk tényleg innen, de mondjuk Lion Dyer már nincsen, akkor ez a csapat ez végül is javulhat. Csak nem gondolom, hogy ez mondjuk nagyon látványos lesz mondjuk győzelmek tekintetében, főleg azért, mert a védelem rosszabb lesz, ez rögtön mondjuk 2-3 vereséggel a védelem kevesebbet tud akár hozzátenni, és nem biztos, hogy a támadósor ezt még idén, vagy már idén fogja tudni kompenzálni. Én mondjuk a Darnold-dal szemben én egy kicsit pozitívabban állok szerintem, mint a közvélemény, nem tartom egy rossz irányítónak. Ugye tavaly, amikor Darnold kezdett a Jets élén, akkor a csapat 7-6-os mérleget tudott felmutatni. Ami nem a jó kategória, az a liga közepes. De hát a liga közepe az még nagyon messze van a Jets éves teljesítményeitől. Tehát egy teljes szezonos Darnold-dal egy 8-8 szerintem az a pozitív szezon, és Gase megtartotta a munkáját.
Igen, ugye itt a támadó falat említetted, szerintem pont ugyanaz a helyzet, mint Miami-ban. Itt is ugye négy új kezdő érkezett, én mondjuk Becktonból úgy gondolom, hogy egy nagyon jó támadó falember lesz, nem feltétlenül idején, de ő is 21-ben. De egyébként mondjuk a McGovern oké, az jó volt, de egyébként az a támadó passzata még mindig borzalmas lesz továbbra is, és úgy összeszokni megint nem fognak tudni, tehát itt továbbra is nagy kérdőjelek vannak, ugye a futás az tényleg, ahogy Zsered is mondta, pocsék volt, főleg a falnak köszönhetően. Darnoldot említetted, külön akartam is kérdezni egyébként, hogy mit gondoltok róla, de szerintem még mindig egy nagy kérdőjel, mert vannak jó periódusai, minden évben vagy 3-4 jó meccse, aztán utána meg visszaesik, és nem hozza azt, amit kéne, és oké, mindig voltak eddig kifogások, hogy sérült, meg mononukleózis, meg mit tudom én, de azért szerintem róla ugyanúgy beszéltünk, hogy egy kérdőjel egyelőre, mint hogy az egész offense kérdőjel, mert támadófalban is van 4 kérdőjel játékos körülbelül, elkapoknál szintén, mert Mims azért elég megosztó prospekt volt, Perrymannek most már végre sikerült 4 jó meccset kihozni a karriere során, épp az előző szezon végén, de hogy ki tudja, hogy ez most egy ilyen Winston Yolo dolog volt, vagy nem. Úgyhogy tényleg ez az offense úgy tele van kérdőjelekkel, hogy az csak na, és akkor van egy olyan dolog, ami biztos, hogy Gase nem egy jó edző. Nekem bele az a bajom egyébként, hogy ő nem változtat, nem alkalmazkodik, csak ragaszkodik a saját dolgaihoz, akkor is, hogyha minden szarul megy. És nagyon kiszámítható, tehát nagyon-nagyon kiszámítható, és erre most hozhatnék egy feladatot, de talán nem akarok mindenkit ezzel fárasztani, és nem játszik Darnold erősségeire sem, amire szerintem egy jó támadó koordinátornak ezen a feladat, hogy az irányítót próbálja segíteni, és úgy segítse, hogy az ő erősségeire épít, és ez egyelőre nem igazán valósult meg. Oké, emellett a személyisége is olyan, amilyen, amit nem éppen pozitív kép alakult ki róla, de nem lehet úgy játékot hívni, hogy az első 2 downon te vagy a legrosszabb az egész ligában, és bele kergeted a saját csapatodat egy 3. és hosszúba folyamatosan. Ezzel megölöd a saját támadósorodat. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hát el tudom képzelni, de ha a Jets itt fejlődni akar, akkor késznek jövőre mennie kell. És szerintem ez egy ilyen, ennek ilyen biztos pontnak kéne lenni, hogy akkor oké, Gase-nek ez az utolsó éve, évvégén szevasz, és akkor kezdünk el újra építkezni, mert vele ez nem fog működni szerintem. És átvettem most a Gase utálatot tőletek, hogy ez a Gase ekézést, amit szoktunk.
Igen, mi is akartunk mondani pár szót, de elmondtad igazából a lényeget. Én inkább még csak annyit tennék hozzá, hogy amit mondta, hogy a személyisége, hogy hát ugye, amit Adams is egy párszor említett, hogy hát ő is az egyik oka, ami miatt el akar menni.
Igen. Ami egyébként nálam Darnolddal szemben egy picit ilyen, tehát én bizakodók vagyok vele szemben, de nincsen jó könnyű helyzetben, azt persze elismerem.
Igen.
Ugye azt, én is csak pár ilyen érdekességet gyűjtöttem ki, nagyon lesz hosszú, hogy Darnold még mindig nagyon sokáig tartja a kezében a labdát. Amit ugye mit kell csinálnod egy szar fal előtt, dobd el minél gyorsabban, de hát Darnold ezt nem tudja megtenni. Szegény nagyon kevésszer szabadul meg 2,5 másodperc alatt a labdától, csak 30%-ban. És hát persze egy jó támadó falat is megvernek 3 másodperc alatt, hát még egy rosszat.
Ez részben egyébként elkapó hiba is lehet.
Igen, tehát hogy ez a, két
amellett,
fontos.
Hogy irányító, igen.
De a másik szituáció, hogy Darnold nem tud jól még mindig passzolni man cover ellen. Tehát, hogy ő a zónára kifejlesztett irányító, nagyon jó kutatóik vannak, amikor a védelem zónázik, ellenben ez a szoros emberfogásnál nem annyira tudja bedobni, vagy nem olyan jók a számai. Na most, ha végignézzük, hogy a divíziójában milyen cornerbackek találhatóak, akkor csak annyit mondok, hogy vagy itt van a liga talán legjobbja Gilmore, a másik legjobbja Tre'Davious White, a Miami corner soráról már beszéltünk. Mindenkinek megvan az ember állománya ahhoz, hogy sikeresen tudjon akár emberezni. És hát egy évben 6 meccs. És ugye emlékszünk tavaly Darnoldnak a mikrofon mikrofonozására a Patriots meccsről. Igen, tehát ott is az volt, hogy végig embereztek Darnoldon, és azt nem tudott mit csinálni. Közben a fal megverték, agyba főbe verték, és amikor elengedt a labdát, abban se volt köszönet. Tehát, hogy nincsen jó szituációban, és valóban, amit említettél, hogy nem az erősségeire építenek, bár azt mondom, hogy legalább próbálkoznak most elindulni. Az irány jó, a kivitelezés nem biztos, de hát lehet, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy 2021-ben új irányító után fog nézni a Jets, mert Darnold itt marad, és holott szerintem sokkal több volt ebben a karrierben. Igazából ugyanúgy, mint Rosennél, a csapat bebuktatta az ő NFL pályafutását.
Hát, idén se lesz könnyű dolga, mert a harmadik legnehezebb lesz a sorsolása az a csapatnak, és most és a pass offense-nek pedig a negyedik legnehezebb, tehát nagyon jó secondary-kkel és passzvédelmekkel kell majd szembenézniük, úgyhogy nem lesz egyszerű dolga Darnoldnak, és hát szerintem Gaze sem segíti a munkáját, ahogy egyébként a támadófal segíti a munkáját, és elkapókat meg majd meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. Egyébként meg azt akartam hozzátenni, hogy én mondjuk Joe Douglasben így hiszek, mint general manager, meg hosszú távon akár lehet ebből valami, de szerintem rövid távon nem, és ezzel nagyjából is mondtam, hogy miért mondok a 7 győzelmes over-under határa egy erős undert, tehát én úgy várom, hogy ez maximum 5 győzelem, és egy top 5-6-os pick. Én ezt látom az idei Jetsben. Ti hogy vagytok vele, Jared? Kezdjük veled.
Hát, hogy 7-nél több nem lesz, az biztos. Tehát, ha a támadókon múlik, akkor még 3 se, viszont a védelem miatt én azt mondom, hogy egy ilyen 6, esetleg megint összeét egy 7 győzelem, bár hogy ki ellen, azt meg nem mondom, mert hát tényleg nincsen könnyű sorsolásuk. Mondjuk érdekesség, ami így már Miami-nál is feltűnt, hogy ugye úgy néz ki a menetrendjük, hogy játszanak egy meccset november 15-én a Dolphins ellen, utána mind a Dolphins, mind a Jets elmegy pihenni, majd a következő héten újra egymás ellen játszanak. Ezt hogy sikerült összehozni? Na mindegy, tehát hogy most így ránézek, hogy kiket vernének meg, hát egyszer a Dolphins-t mondjuk, talán egyszer a Patriots-ot is, aztán itt van, ki van még itt. Másban nem is tudnék mondani, akit megverhetnek őszintén. Eleve kezdenek egy Bills 49ers 2-ssel, csak hogy Darnoldnak megjön az önbizalma. Nem, ez nem lesz több hétnél, az biztos.
Amikor megláttam is azt a 7 győzelmet, én azt hittem, hogy egyszerűen befagyott a fogadó oldalnak az oldal, és mindig azt hiszik, hogy a csapatnál van Jamal Adams, és játszani fog CJ Mosley. Esetleg még idejük igazolt Antonio Brown is. De hogy én ezt a hetet, ezt még 5-nél is undert mondanék, tehát ha van fogadási tipp, amire rá lehet tenni szerintem a házat, gatyát, kutyát, mindent, akkor az az, hogy a Jets, én szerintem 5-öt se fog elérni, és főleg amit mondhatok, hogy a sorsolás a bitang erős ráadásul, tehát az a Miami elleni dupla is, ahol ugye még lehetne egy kis esélyük, az a 10.-12. héten van, ahol szerintem már Tua lesz annak a csapatnak az irányítója, akiben persze én nagyon-nagyon hiszek, ez másik kérdés. Tehát, hogy én az 5-re is bőven undert mondtam volna, vagy maga biztos undert, a 7-re meg nem is tudom, ugye megnézem, mennyi a félretett pénzem.
Ugye azt, hogy hozzátehetjük, hogy azért valahogy Adam Gaze-nek mindig sikerült egy ilyen közepes szezont összehozni, amikor azt hittük, hogy egyébként nagyon rosszul fognak teljesíteni, úgyhogy nem tudom, ez mennyire játszik közben, azért ilyen 7-8 győzelmeket valahogy mindig összekukázott legalább.
Igen, tehát abban lehet kapaszkodni, hogy Darnolddal végül is jó volt a csapat tavaly is, ugye a 7-6-os mérleket említettük, és hogy Greg Williamsnek hívják a defensive koordinátorát, akihez nem kell hozzászólni, és hozni fog egy liga közepes egységnél legalább. Ezekbe bizakodhat. Más nagyon nem hiszem, hogy van ebben a csapatban, legalábbis idén.
És akkor ugorjunk tovább. Buffalo Bills a harmadik csapatunk. 15. legnehezebb sorsolással rendelkeznek, tehát majd hogy nem teljesen középmezőny. Az over-under határ az 9. Távozók Frank Gore, Jordan Phillips, Shaq Lawson, illetve Kevin Jones, akiket lehet említeni. Érkezőknél nyilván Stephon Diggs-el kell kezdeni, és védőfalba jött még ugye Mario Addison és Quentin Jefferson érkezett, és Vernon Butler is, bocsánat, a piacról, és még a AJ Epenesz, ugye jött a draftról is. Támadófalba Daryl Williams jött a Panthers-től, a cornerback sorra pedig Josh Norman, és ott meg AJ Klein-t lehet kiemelni, mint linebacker, vagy Zach Moss, mint futó, utóbbi a draftról érkezett, úgyhogy ezek voltak itt a játékos mozgások, és jobb opt-out pedig Star Lotulelei a védőfalból, és EJ Gaines a cornerback sorból, ők mondták le a szezont. A Bills-nek ugye elég jó itt a kontinuitása, tehát hogy nagyjából megmaradt a keret, és nagyjából hogy az edzői stáb is megmaradt, tehát ez egy elég nagy elő itt a pandémia közepette. Valás, hogy látod itt az offense, kezdjük az offense-el, hogyha már az előbb a védők voltak először terítéken, hogy Josh Allen vezette egység Stephon Diggs-el kiegészülve vagy megerősítve, mire lehet idén képes?
Szerintem a Bills nagyon jó off-season-en van túl. Tehát, ahol erősítettek, vagy amilyen mozgásokat csináltak, azok mind egyszerű szurkolónak is azt mondja, hogy igen, ennek volt értelme. Hoztak a franchise irányítónak vélt játékosnak egy nagyon jó elkapót, aki el tud szakadni, aki a hozpálya mélységeibe is ugye el tudja kapni a labdát, ami elvileg Josh Allen erőssége. A védelemben is végülis egy már megbukott cornerbacket elhoztak nem túl drágán. Tehát végülis minden egyes pozíció, felfelejtettem mondani, hogy végülis nincsen benne nagy rizikófaktor, mert ha Josh Norman nem jó, akkor nem jó. Így is megvan a csapat első számú cornere, de ha jó lesz, akkor ez a kettő is azért leszedhet bármilyen offenszt. Tehát végülis mindent megtettek, amit lehet, hogy ez a csapat még többet lépjen, vagy szintet lépjen a tavalyhoz képest. A gond nálam csak annyi, hogy szerintem tavaly is ez a csapat túl volt egy kicsit értékelve, egy kicsit túltésítették azt, ami bennük van, és ez egy emberre vezethető vissza, hogy Josh Allennek hívják a kezdő irányítójukat, aki nálam egy nagyon alacsony polcon szerepel. Így nem várok, nem hogy előrelépést, nem visszaesést várok ettől a csapattól, holott mondom, minden igazából, amit csináltak, pozitív irányba tesz egy előrelépést. Viszont, hogyha megnézzük a csapatsportokat a világban, akkor konszenzus vélemény van arról, hogy az NFL-ben, vagyis hát az amerikai fociban van az a pozíció, ami a legnagyobb hatása van a játékra. Hogyha ez a csapatod gyenge pontja, akkor láttuk, hogy lehet bármilyen jó védelmed, az nem fog mindig number one vagy number 5 maradni, abban lesz egy kis visszaesés. Így én várok ettől az egész védelemtől is egy pici visszaesést, ami több győzelembe is kerülhet ennél a Billsnél. Holott a támadósor egyébként úgy van felfűzve, ahogy fel kell legyen fűzve, hogyha gyorsan ennek hívják az irányítódat.
Cserette, mennyire hiszel itt Josh Allenben? Tudom, a mély labdáit azt utálod.
Hát nem az, hogy utálom a mély labdáit, hanem az, hogy nem jól dobja a mély labdáit. De
én is arra gondoltam, kérdés. Hogy azt mondják, hogy jó benne, pedig szerintem nem, csak úgy tud nagyot dobni, de attól az még nem fog az emberhez menni.
Igen, tehát eldobja a labdát 50 yardon is, csak nem biztos, hogy talál célpontot. Igen, tehát a tavalyi szezon után is azt mondom, hogy hát Allenben én már egyre kezdek nem hinni, mert most már azért lassan meg kéne tanulni azt, hogy hogyan vezessen egy támadósort. Tény, hogy a Bills játékhívásai sem éppen a legjobbak, de még mindig nem tartom annyira borzalmasnak, mint mondjuk a Jetsnél, szóval azért itt van javulás. Hát igen, tehát igazából azt tudom mondani erről a Billsről, hogy egyetlen egy posztot leszámítom, mindenhol vagy nagyon jól állnak, vagy rendben vannak a sok tekintetben, és hát az egyetlen poszt az az irányító, aminél problémák adódnak, és hát igen. Emiatt én nem tudnám őket mondjuk biztos csoport elsőnek kijelenteni, de azért, mivel a csapat többi része nagyon jól megvan, ezért szerintem elég erősen versenyben lesznek a Patriots-szal a csoport győzelemért.
Egyébként, ahogy mondtátok, hogy Allen kapcsán ezeket a dolgokat, ugye az nem segíti, hogy tavaly a 8. legkönnyebb passz védelmek ellen játszott, és ide a 8. legerősebbek ellen fog játszni, vagy 8. legnehezebb a passz sorsolása, vagy nem is tudom, hogy a legjobb ezt megfogalmazni, úgyhogy nem lesz egyszerű dolga. Érdekes az ő megítélése, ugye nagyon sokan negatívan állnak hozzá, mondjuk leginkább a Bills-szurkolók pedig azért várják tőle a további fejlődést, azért lábaival elég sokat hozzá tud tenni, de azt nyilván kétségtelen, hogy egy elég pontatlan játékosról van szó. Viszont tényleg, ahogy Balázs te is mondtad, próbálták azért elég erősen kisegíteni őt, és azért a környezete az szerintem elég jól össze van rakva, mert a fal azért egy jó fal, persze passzblokkolásban az ESPN mutatói szerint a 9. legjobb volt, futók ugye rendben vannak Singletary-vel és Moss-szal, azért segít, hogy Gore távozott, mert már azért elég gyenge volt, viszont a skill playerek, a fegyverek, mint elkapok és tight endek, nagyon jók a Billsnél. A legrosszabb emberük ugye a tight end Dawson Knox, aki tavaly volt egy azt hiszem második napos tight end, és azért ő is mutatott biztos a dolgokat, viszont én ezt az elkapósot, azt nagyon szeretem, mert ugye Beasley a slotból az egyik legjobb útvonal futó játékos, a rövid passzoknál ő nagyon jól használható, John Brown a hosszú játékoknál nagyon jól használható, Diggs pedig kvázi mindenhol, de mondjuk nekik az elsődleges fortéja, az a középtávoli játékok, akár középre, akár a szélre, és ez a VR Corp, szerintem az egyik legjobb az egész ligában, nagyon jól kiegészítik egymást, és az elszakadásban, tehát mind a hárman nagyon jól el tudnak szakadni, ezért ugye ellennek is könnyebb dolga van, hiszen hogyha üres elkapóhoz kell passzolni, akkor azért könnyebb játszani, mint hogyha mindig egy olyan játékoshoz kell dobni, akinek ott vannak a nyakában, úgyhogy ez szerintem neki is segíthet, és én úgy látok abban, hogy akkor Allen lép egy szintet felfelé, még hogyha én se gondolom, hogy most egy top 10-es irányító lehetne a szezon végére, de azért, hogy a bottom 5-ből, vagy a mit tudom, hová rakjuk most, ez is egy elég érdekes kérdés, onnan fel tud lépni egy ilyen közép kategóriába, azt én azért el tudom róla képzelni, főleg azzal kiegészítve tényleg, hogy ennyire jó a kisegítő személyzete. Mit láttok a falról és az elkapókról?
Akkor kezdem, vagy szóval igen, tehát megvan minden ahhoz ellennek, hogy szintet lépjen, de szerintem jelenleg a csoportjában az ötödik legjobb irányító gyors ellen, és csak Miami-ban van nála kettő jobb. Tehát, hogy erről a szintről persze lehet előre ugrani egy kicsit, mert legalább a vezetőség megpróbálja megtenni ezt neki, csak amikor 10 yardon belül nem fogja senki Dixt, és a hátára áll még John Brown, azután sem fogja tudni elkapni, mert 20 yarddal tovább dobta rajtuk a labdát gyors ellen. Az, hogy a lába veszélyes, az egy jó fegyver tud lenni egy olyan irányítónak, aki már passzolni is jól tud. Tehát Lamar Jackson is ügyes volt lábbal a rookie szezonjában, mégsem beszéltünk róla MVP várományosként, csak miután már a passzai is elkezdtek működni.
És
a futójátéka sem Lamar Jackson szint, tehát amikor azt mondjuk, hogy Josh Allen ügyes lábbal, akkor azt gondoljuk, hogy egy valóban egy jó irányító, de azért Lamar Jackson az egy másik ligában játszik ebben a tekintetében.
Nyilván.
Az elkapóit egyébként én is nagyon szeretem, tehát ez az egész offense úgy, hogy fel van építve, még a támadófal is rá van építve arra, hogy ez működhessen az olyan irányítóval, aki nem jó. De hogy most egy picit ilyen támadólag felépve, vagy én leszek akkor most a kontraember, nem hasonlót képzeltünk el a Chicago Bears-ről 2018 után, amikor a védelem bevitte őket a rájátszásba, és mindenki elhitte, hogy Trubisky. Tudom, hogy egyébként Trubiskyt jobban túlértékelték, mint Josh Allent most, tehát ott jobban, hogy kevésbé volt meg ez a röghözkötés az irányítóval tekintetben, de hogy Josh Allen és Mitch Trubisky között olyan tényleg óriási nagy különbség van egyébként?
Allen jobban fut.
Hát igen, de...
Trubisky is jól futott egyébként, amikor engedték, de szerintem azért azt is hozzá kell tenni, hogy itt azért a támadó koordinátorral is azért ugye Brian Baybollal jobban rászabják talán Allenre a dolgokat, bár én mondjuk mert meg itt is szerettem, bár tavalyi tevékenység az nem tetszett kifejezetten, de hogy úgy Brian Daybolnak tetszett a munkássága tavaly, és ez is egy ilyen fontos tényező azért. Mert ugye a Bears-nél tényleg az volt, hogy nem is hittek Trubiskybe, és el akarták rejteni, itt azért nem erről van szó, és szerintem ez is egy fontos tényező, igen, hogy azért itt igyekeznek arra játszani, amivel jobb lehet azért ellen. Térjünk át akkor a védőkre még, ugye itt azért szerintem elég magas a padlója ennek a csapatnak. Egyrészt Sean McDermott miatt az egy nagyon jó edző, és azért az alapanyaga is elég jó, bár szerintem nem annyira jó, mint ahogy sokan gondolják az egész védelem teljesítményéből. Tehát a Bills-ből szerintem McDermott egy szinttel, Bills védelmét McDermott egy szinttel feljebb emeli az edzői munkásságával, mint amilyen a játékosok összességéből lehetne. Szóval, hogy látod, Jared?
Hát én úgy gondolom, hogy a AFC legjobb védelme van a Buffalo-ban jelenleg. Ugye a ligai legjobb, azért nem mondom, de az AFC-ben azért szerintem a legjobb. És ez a védelem, ez alkalmas arra, hogy mit tudom én, csak önerőből 7-8 meccset nyerjen. Tehát,
önerőből egyik védelem se képes arra, hogy 7-8 meccset nyerjen, de...
Jó, úgy értem, hogy ha mondjuk az offense csinál mit tudom én, 16-17 pontot, akkor a védelem megoldja azt a 7-8 meccset, hogy akkor abból már győzelem legyen. Jó, tudom, ez egy kicsit erős, de jelenleg így gondolom, hogy a Billsnek ennyire jó a védelme, hogy az offense-nek néha elég lesz csak 17 pontot csinálnia.
Azért szerintem azért a Patriots, vagy a Ravens, így Steelers, azért ott lehet versenyben azért, szerintem azért tök jobbak is a Billsnél, de...
A Patriotsot azért... Nem raknám ide, de oké. Okay. Így, hogy egy csomóan kiülték a szezont, így menem raknám oda a Patriotsot.
A Patriotsnál édes mindegy, milyen név van a mezekre írva, a Bill Belichicknek hívják a védő koordinátort, top 3-os egység van. Hát ez le lehet.
Jó, a Bills meg akkor a top 1. Tehát egy védelem lehet a Patriots top 3, de a Bills attól még jobbnak gondolom a védelemben.
Hot take, elfogadjuk. Valás, te hogy látod az egységet?
Igen, én is egy picit inkább azt gondolom, hogy neked volt ebben igazad, hogy ez egy jó egység, de McDermott egy picit jobbat hozott ki belőlük. És ami az előnyük lehet akár a támadóknak, akár a védőknek, hogy ez a csapat, ez majdnem ugyanúgy nézett ki 2019-ben, mint 2020-ban. Ami lássuk be, pont ebben az évben amúgy sokat számíthat. Alig van benne némi változás a kezdőket tekintve gyakorlatilag semmi, vagy nagyon elenyésző. Mindenhova a érkező játékosok valaki mögé jöttek. Talán White túloldalára valaki ugye beáll, most Josh Norman-t írják a legtöbben. Meglátjuk, hogy még van esetleg a tankjába. Ez egy jó védelem, én sem gondolom azt, hogy a liga legjobb lenne, de hogy egy jó védelem, az persze. De egy jó védelem, ami mondjuk tavaly közel volt a liga legjobbjához, az nem lenne biztos, hogy idén is ugyanaz lesz. És megint csak visszakanyarodva egy Bears esetre, vagy viszonyulva a történelembe korábbakra, azért a védelmi mutatók nem tarthatóak fent. Az, hogy ez a csapat tavaly nagyon jó volt, az azt jelenti, hogy idén se lett mondjuk nagyon rossz valószínűleg, de hogy ez tényleg kiemelkedő lett liga szinte, az majd eldönti a szerencse, a jó playek, hogy az interceptionok hogy pattannak, hogy a védőfal tud-e, vagy a pattársaim tudnak-e elegendő nyomást generálni, milyenek lesznek az ellenfelek. Tehát itt nagyon-nagyon sok a véletlen tényező benne.
Igen, ráadásul tavaly az egyik legegészségesebb védelem volt a Bills-é.
Igen, ezt akartam is kiemelni.
És a másik legkönnyebb dolga volt a secondary-nek, idén sokkal nehezebb pass offense-ekkel kell majd játszaniuk. Ettől függetlenül a secondary-t nem feltétlen féltem, mert azért rendkívül jó safety párosuk van. Trey White az egyik legjobb cornerback, tulajdon meg azért akár Norman, akár Levi Wallace azért el fog karistolni. Inkább a védőfalban vannak kicsit aggájaim, azért futás, eddig sem voltak olyan jó, persze, jobb volt az egység, de azért Lawson és Phillips is lelépett, úgyhogy itt vannak inkább egy kisebb kérdőjeim, nem gondolom, hogy megnyer ott ne oldaná meg egy jó szintre, de azért kicsit nehezebb dolga lesz szerintem idén a Bills-nek, mint
igen,
volt
ugye, tavaly. Akit hoztak Run Stoppert, az ugye kiüli a szezont Lotulelei személyében.
Igen. Jó, mondjuk ott érkezett jó pár védőfalember. Ugye Edison, Jefferson, Butler, úgyhogy, és ugye Epenesze a draftról, úgyhogy kicsit ott nagy a felfordulás, úgyhogy ez egy kérdője nekem ez a védőfal dolog jelenleg. Trumaine Edmondsról nem beszéltünk még, szerintem csak mert hogy érdemes kiemelni, hogy rendkívül jó linebacker, és nagyon szeretem is a játékát. Gondoltam a teljesség kedvéért említsünk, vagy beszéljünk vagy említsünk meg legalább a linebacker sort, és hát próbáljunk meg jósolni erre a 9 győzelmes határa. Nekem nehéz dolgom ezzel. Jared?
Nálam ez over. Tehát én azt mondtam, hogy a védelem az képes úgy meccset nyerni, hogy az offense csak 17 pontot csinál mondjuk 7-8 alkalommal, akkor az offense csinál még mondjuk 3-szor 20 pontot, és akkor meg is van a 10 győzelem.
Balázs?
Under, és még 8-8-ra is ezt mondtam volna.
Hoppá.
Akár ugyanúgy ez is egy ilyen hot take lehet, én a Bills-től egy komoly földbeállást várok, nem csapat szinten, irányító szinten is, az, mint tudjuk, masszívan ki a csapat teljesítményre is.
Én pont 9 hetet jósoltam, vagy jósolok a Bills-nek, tehát ez egy push lenne az én részemről, de hogyha minden áron dönteni kell, akkor talán inkább overt mondok, de mondjuk pénzt fixen nem tennék egyik oldalra se, tehát ez nálam egy nagyon-nagyon pushos dolog nekem tényleg. Jó ez a Bills, nem gondolom világverőnek, de azt sem gondolom, tehát szerintem magas sem van a padlójuk is, úgyhogy igen, nálam ez talán ez egy push lenne, de legyen akkor over, és akkor mondok én is valamit. És elkezdtünk a Patriotshoz, 9. legnehezebb sorsolással, és 9-es over-under határral. Hát itt aztán volt felfordulás tavasszal.
Hát volt bőven.
Felsorolom akkor nagyjából, jó? Távozókat irányító Tom Brady, linebacker Jamie Collins, linebacker Calvin Noy, linebacker Elando Roberts, center Ted Karras, elkapó Philip Dorsett, fullback James Devlin, védőfalember Dennis Shelton, safety Dylan Harmon, és nagyobb neveket mondtam csak. Érkezőknél ugye az irányító Cam Newton-t kell nyilván kiemelni, a safety Adrian Phillips és a védőfalember Bo Allent a piacról, draftról pedig a safety Kyle Duggar-t, a linebacker / pass rusher Josh Uche-t, és ugye két titan-t a harmadik körből. És egy optáutolónk is volt itt bőven, ugye a linebacker Dante Hightower, a right tackle Marcus Cannon, a safety Patrick Chung, fullback Danny Whitehale, tight end Matt Lacoste, a futó Marcus Bolden, a támadó felemben Najee Torrent, és az elkapó Marcus Lee, mint hogy most ezt végig mondtam, Jared, mint Patriot szurkoló, kezdte, hogy mit vársz ettől a csapattól így általában, és akkor utána menjünk bele egy kicsit a támadókba és a védők elemzésébe.
Hát jó kérdés, hogy mit várok, mert én se tudom. Tehát, hogyha nem lett volna ennyi szezont kívül játékosunk, akkor azt mondanám, hogy hát persze, simán versenyben vagyunk a Bills-szal csoportgyőzelemért, sőt, meg is nyerjük értelemszerűen. Viszont hát ennyi játékos pótolni, főleg, tehát oké, hogy Belichick neve nincs, senkiből is képes kihozni egy Pro Bowlert, csak eleve az a probléma, hogy nem igazán vannak edzések, nincsen előszezon, és azért kellene egy kis idő ahhoz, hogy Belichick ezt meg tudja oldani. Ráadásul, ugyebár, hogyha Hightower nélkül az meg fogjuk érezni a hiányát, Chunk hiányát akkor nem éreztük volna, meg hogyha hárman itt marad, de ő is elment, úgyhogy hát nem tudom. Én azért továbbra is bízok abban, hogy Belichick megint fog valami csodát csinálni, viszont nem a szezon első felében. Tehát, hogy mire ez a csoda megtörténik, az már inkább a szezon második fele lesz.
Valás, hogy látod a támadósort, hogy Randy Newton csere után miért lehet képes az offense? Itt ugye több nagy változások alapvetően nem voltak a támadó oldalon, legalábbis mennyiségben, ugye ez a Randy Newton csere viszont elég sokat jelenthet.
Igen, hát a irányítón kívül ugye a támadó falban volt számottevő változás, de azért a legfontosabb elemek talán ott is a helyén maradtak. Én, hát Newton igazából senki nem tudja, hogy mire lehet képes, miután nem láttuk a csúcsformáját, nem tudom, 3-4 éve, de hát azóta folyton sérült is volt. Hogyha ennek az időszaknak vége és Newton vissza tud jönni, nem is kell a csúcsformájához, de mondjuk arra a szintre, mint amit még az MVP szezon előtt-után csinált, tehát nem a legjobb évei, de egy közepes Newton év, akkor ez a Patriots ez jó lehet, mert Newton egy jó irányító. Ő az a fajta, hogy Josh Allen, aki el is találja az embereket. És közben van egy defensive tackle alkata. Persze ezre most már jobban kell odafigyelni, mint a 20-as éveik elején, de hát nem tudnék tippelni a támadósorra, abban biztos vagyok, hogy a védelem majd rendben lesz, de erre kitérünk. Ha Newton tud lenni ennek a csapatnak az első héten és az irányítója, és végigjátsza a szezont, én nem gondolom, hogy nagy probléma lesz. Ha Newtonnak problémája van az egészségével, és a szintén nem sokat mutató egyik Jared Stidham lesz a kezdő irányító, ne adja úristen Brian Hoyer, ugye, akkor tényleg lehet itt azért mélység az eredményességben, lehet, hogy nem is tényleg az első heteken lesz jó ez a csapat, de hát melyik New England volt, ami az második héten brillírozott az utóbbi szezonokban egyébként. Tehát ez a csapat ez mindig arra volt jó, hogy elindult valahogy a szezon, hoztak győzelmeket, mindenki a médiában már leírta őket, már Brady kiégett, már Belichick nem ért a munkájához, aztán évvégére mindig összeállt a munka, a csoport azért legtöbbször nem volt olyan kihívás jelentő, hogy ne tudják megnyerni, vagy ne tudnának rájátszásba jutni, ha egészséges az irányítójuk. Én ezt várom idén is, hogy a Patriots egy közepes szinten el fog indulni, valahogy eldöcög a szezon közepéig, majd onnan szépen egyre jobban fognak felkeményedni, és meglátjuk, hogy az irányítójuk meddig tudja elvinni, hogy ha ez a szemben Newton lesz, akkor én azért bizakodó lennék a Patriots drukkerek szemében, vagy a helyében Brady nélkül is.
Jared, hogy látod itt az offenszt Newtonnal, illetve inkább Newton körül?
Hát én nagyon nem örültem akkor, amikor meghallottam, hogy Newton hozzánk jön, nem tartozik a kedvenc játékosaim közé, de úgy vagyok vele, hogy ha már így alakult, akkor rendben, adok neki egy esélyt, és mutassa meg, hogy újra képes tündökölni.
Nagyon kedves vagy, hogy a támogatásoddal biztosod.
Igen, csak ide annyit vagy szóra, hogy mi az, amit nem szimpatikus Newtonban, mert ez igen, nagyon sokaknál megvan ez a Newton nem szimpatikus, mint személyiség, hogy mi a gond vele egyébként?
Nekem a, nem is tudom, hogy mondjam, feltűnési viszketegség, vagy mi ennek a neve, ami nekem nem szimpatikus, mert pont egy Patriotsban egy ilyen mentalitás nem állja maga helyét. Tehát egy, amit Newton csinált Carolina-ban sokszor, az például egy Belichick vezette Patriotsban elképzelhetetlen lenne, és ez a kettő, amikor találkozik,
De melyik részen az, hogy odaadja a gyereknek a labdát ünneplés után, vagy hogy a...
Nem, de mit de, tudom én a...
Öltözködés, de hogy oké.
Okay. Hát igen, a öltözködés, a nyilatkozatai, meg egyebek, tehát hogy az nem beli csak kompatibilis viselkedés, az biztos. És nem tudom, hogy ez mennyire fog kiütközni itten. De mindegy, mondom, én adok neki egy esélyt, ha jól játszik, akkor szemet tudok hunyni a korábbi dolgai fölött. Hát azt Hogy mennyire adott a csapat körülötte az, hogy jól játszon, ez már egy másik kérdés, mert hát a tavaly futójátékunk nem nagyon volt, elkapók édelmen volt, aztán ennyi. Ez idejére sem nagyon változott. Ugye támadófalon is, hogyha jól emlékszem, Kennel is kívül a szezont, tehát jobb oldalról is veszély fenyegeti már őt. Úgyhogy nem igazán adottak a dolgok Newton körül, viszont ami pozitív, hogy például amikor a Panthersben a MVP szezonját játszott, akkor sem volt sokkal jobb a helyzet.
Pont ezt akartam mondani.
Jó, a futójáték volt, de elkapói akkor sem voltak. Úgyhogy, hát jó kérdés, hogy mit fog játszani. Én abban biztos vagyok, hogy az első 4-5 meccsen nem nagyon fogunk eredményes támadósort látni. Sőt, most itt ugye a sorsolás, hát megyünk Seattle-be, megyünk Kansas-be, az két, én már most megmondom, ez két bukás lesz, tehát én azt el nem tudom képzelni, hogy így a szezon elején megverjük őket. Aztán a szezon másik felére már össze fog állni szerintem is ez a támadósor valamennyire. Akkor meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég. Én azért azt a 9 győzelmet mondtak a over-endernél. Én azért továbbra is azt mondom, hogy over, Belichicknél a 10 győzelem az alapelvárás, még ilyen körülmények között is, úgyhogy meglátjuk.
Igen, ugye azt mondtad, hogy a futójáték az nem nagyon volt, a Panthersnél az sokkal jobb volt, de itt is inkább a futókkal van a probléma, vagy itt inkább a futókkal van a probléma, mert a támadókon az top 10-es volt futásblokkolásban tavaly, úgyhogy...
Jó, és mennyivel változott a futókeret?
Semennyivel, de Newton azért adhat egy olyan plusz dimenziót az offense-nek, hogy a védelemnek ezeket nehezebb lesz levédekezni, ezáltal a futóknak is egy kicsit könnyebb dolgok lesz, nem mondom, hogy túl sokat várok Sonny-től és a többiektől, de csak azt akartam, amit van ezzel kicsit kiemelni, hogy a fal az alapvetően jó, a futóval vagy a futókkal van a probléma inkább a Patriots, mert elkapokat is ugye említetted, hát ez az egyik legrosszabb elkapó meccség a ligában, eddel még oké, de hogy Harry elég nagy bassznak tűnik, és Sanu sem váltotta be a reményeket, még oké, sérült is volt, de sosem volt igazán egy jó elkapó, és az a probléma itt, hogy nagyon lassú ez a elkapó sor, de vagy így nagyon lassú, nem tudom, hogy lehet ezt jól ragozni még, de hogy nem tudnak egyszerűen elszakadni, és oké, tényleg kiemeltétek, hogy Newtonnak voltak már hasonlóan rossz elkapó sorai, de ez nem biztos, hogy egy jó dolog, így a továbbiakra nézve. Én arra leszek kíváncsi, hogy McDaniel ezt mit fog tudni kitalálni, és hogyan fog tudni alkalmazkodni Newtonhoz, mert egyébként, hogyha egészséges, akkor nem tudom, Newton, akkor szerintem nagyon sokat adhat hozzá az offense-hez, aminek át kell alakulnia nyilván, és erre McDaniel képes lehet, szerintem őt szokás kicsit a kelletűnél jobban elkézni, pedig most megmutathatja, hogy mire képes, úgyhogy szerintem ez neki ez egy ilyen fontos év lehet.
Akkor
ilyen
én ide beszúrnék McDanielshez, hogy nekem McDanielshez az a véleményem, látva a Patriotsban, hogy mit csinált, látva, hogy a Ramsnél, meg a Broncosnál mit csinált, hogy egy olyan offense coordinator, aki, hogyha köré raknak egy jó támadósort, jó nevekből, akkor abból nagyon jót ki tud hozni, nagyon kreatívan tudja hívni a játékokat, és tényleg egy jó támadósort tud még jobbá tenni. Viszont ha adsz neki egy rossz támadósort, akkor abból semmit nem fog kihozni. Úgyhogy nekem ez a problémám itt, hogy most van egy rossz támadósor, és McDaniels nem alkalmas arra, hogy egy rosszat jóvá tegyen.
Arra
alkalmas, hogy a jót még jobbá tegye.
Ez most idén el fog dőlni valószínűleg, mert ez egy tényleg szerint az egy az ő szempontjában, ez nagyon fontos év lehet egyébként. A támadófalban egyébként, a támadófal jó, oké, Cannon hiányozni fog, de talán Skarbekia még jobban, de meg azt is hozzátehetjük, hogy Brady nem lesz ott jobbá tenni a falat, de összességében azért ez egy továbbra is egy jó támadófal, úgyhogy amiatt aggódok a legkevésbé itt az offense kapcsán. Védelemre térjünk rá, hogy itt tényleg rengeteg volt a változás. Balázs, mit gondolsz? Ha jól értettem, akkor úgy gondolt, hogy mivel Belichick van, ezért bármi lehet, mindig jó lesz ez a védelem, de egy kicsit konkrétabban, hogy látod itt a helyzetet.
A tavalyi nagyon sikeres védelemből ugye most hiányozni fog, most a secondary-re gondolok, Patrick Chung, ha jól tudom, ugye? A többiek azért megmaradtak. Igen. Tehát a cornersor az úgy, ahogy van, elégben maradt, az idősebbik, McCourty is itt van még, és kell a csapatba illeszteni egy strong safety-t. Na most ezt Belichick meg fogja tudni oldani. Peszlás már tavaly se volt olyan egetrengető korábbi években se. Persze ki távozott innen Vennoy, aki az egyik legdiverzebb játékosa volt így ennek a védelemnek Peszlás terén. Nem, nincsen Hightower, de hát Belichick is tudja, hogy a secondary-n múlnak a dolgok, hogyha egy egész szezonra kell védelmet építeni, az meg szerintem rendben lesz. A futás ellen én a falat nem látom nagyon rossznak, Lawrence Guy szerintem egy nagyon alul értékelt játékos, mellé ugye hozták az egyik, talán egyetlen kezdőjátékosukat, Bo Allent, aki nem volt tavaly ebben a védelemben. Tehát ez is ugyanaz az egység, ami ugyanaz a csapattal kiállhat, mint amivel nagyjából tavaly is kimentek a pályára, vagy legalábbis közel ugyanazzal. És igen, amíg Bill Belichicknek hívják itt az edzőt, addig ez az egység nem lesz rossz. Lefebb nem lesz a liga első. De én nem gondolnám egyébként, hogy mélyen vissza kellene esni ennek a teljesítménynek. Nem kellett nagy investálás ebbe a védelembe, mert eddig sem voltak rosszak, nem is érkezett nagy investálás, és a távozók közül sem a legkulcs pozícióból estek ki emberek, még ha szituációnként hiányozni is fog egy Vennoy egyébként abban, amit egyetértek.
Linebacker sor néz ki egyébként csúnyán, azért Vennoy, Collins és Hightower ugye első kettőnek a távozásával és utóbbi opt-out-olásával, azért az nem néz ki valami jól, és az valószínűleg nagyon sok dime formációval fogják kompenzálni, mert tavaly is sok volt, de idén szerintem még több lehet, és ilyen szempontból azért Chang-nak a boxban való teljesítménye is hiányozni fog. Ide talán a Kyle Duggar-t lehet majd beépíteni, talán jót tenne, vagy tett volna neki kicsit több tanulás, de így lehet, hogy hamar be kell állnia és bizonyítania, ez meg itt az év elején azért problémákhoz vezethet akár. Ugye a védőfalon pedig Danny Sheltont kell kiemelni, mint veszteség, ugye a futás ellen ő azért jól tevékenykedett, de Pestesben meg a alsó 10-ben van az egység, bárhogy is nézzük. Gyerett, mit vársz itt a defense-től?
Hát én azt várom, hogy a tavaly évnek az inverse legyen, tehát hogy az első 5-6 mérkőzésen még olyan közepes teljesítmény, és aztán a vége felé áll össze, mert én abban még továbbra is hiszek, amit mondtatok is, hogy Belichick egy neve nincs, senkiből fog kihozni egy próbólert, csak ez idő fog kelleni, így, hogy nincsen edzés normálisan, meg nincsen előszezon. Úgyhogy az első 4-5 mérkőzésen még egy közepes teljesítmény, és utána fog folyamatosan javulni a vége felé.
Igen, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy nem lesz olyan egyszerű dolga a védelemnek, mint tavaly, ugye, amikor messze a legegyszerűbb sorsolása volt a defense-nek, idén azért az átlagoshoz fog ez közelíteni, úgyhogy történelmi magasságban biztosan fog emelkedni ez a védelem, de egy nagyon erős szintet szerintem tényleg most is el tud majd hozni, tényleg, hogy Balázs mondta, a secondary az egyben maradt, Belichick a frontszövetben, mert hogy kreativitással ellensúlyozza a tehetségek hiányától, hogy tette ezt eddig is, úgyhogy védelemben van jóval kevesebb kérdőjel, annak ellenére, hogy sokkal több volt itt talán a változás, vagy a távozás. Lóban rendelhetett pedig akkor 9, úgyhogy erre kéne jósolni. Zserette, mondtál már egy overt, úgyhogy Balázs, te mit gondolsz?
Én is egyértelmű overt gondolok. Szerintem egy közepes teljesítményű egészséges Newton is az egész divízió legjobb irányítója. Még lehet, hogy nem is csak kicsivel. És én is most ránéztem a sorsolásra egyébként csak érdekességnek. Ugye a csapat 6. héten fog bye week-re menni, utána fogadja a San Franciscót, és onnan lefele, tehát a 8. héttől egy darab hazai Ravens elleni meccs van, amit úgy érzem, hogy nem biztos, hogy előtte a meccs előtt a Patriotsnak írnánk be. Tehát hogy a szezon második fele szerintem jóval egyszerűbb, mint mondjuk az első. És igen, az lehet, hogy az elején egy picit mondjuk bukdácsolni fog a gépezetés mondjuk a San Franciscóval bezárólag az első 6 fordulóból mondjuk 50%-kal jön ki a csapat, de hát mi történt akkor a maradék mérkőzéseket? Lehet, hogy egy vagy két vereséggel letudva azért mind megint 10 fölötti győzelmet fognak hozni, és tényleg ez a Belichicknek az alsó határ.
De azt próbálom megnézni, hogy vannak a fogadóirodáknál a meccseik. Azt mondtad, hogy nem a San Francisco utáni.
Hát a San Francisco rögtön a bye week utáni mérkőzés, de ráadásul egyébként a Gillette Stadiumban.
Igen, utána kétszer Jets, kétszer Bills, Chargers, Rams, tehát ezek tényleg nyerhetőek.
Fogadóirodák szerint egyébként, ez egy-két héttel ezelőtti adat, egyébként 5-5 jósolnak a fogadóirodák, 5 meccsen favorit, a Pert és 5-ön nem. A Bills ellen sem favorit idegenben, a Ravens ellen és a Texans ellen sem, illetve a Chargers, Rams ellen sem, hogy ez mind a kettő idegenben van. Ez most csak a fogadóiradáknak a véleménye, tehát ezt nyilván csak érdekességként hoztam.
De tudjuk, hogy Bill O'Brien szerződésebe bele van írva, hogy hülyeségeket kell csinálni az off-seasonben, és ki kell kapni a Belichicktől. Tehát ez a kettő ilyen standpoint.
Mondjuk tavaly nem kapott ki.
Hát jó, de számított.
Hát igen, mert hogyha ott kikapnak, akkor a Titans jó csapat.
Jó, igaz, végül is az utolsó mérkőzés, de hát azt a Miami ellen rontott el az a csapat, az nem a Houstonon múlt. Én pozitívabbak látom, persze szurkolóként lehet, hogy én sem gondolkoznék egyébként másképp, de szerintem a Patriotsnak nem lesz nagy változása így a post-Brady érában.
Hát én most azt mondom, hogy még egy playoffra jó a csapat, viszont max egy wildcard köröm. Tehát én most egy AFC döntőt már nem tudnék nézni ebből a csapatból jelenleg.
Én itt ugye még gondoltam, nekem nagyon jó, mint a Bills-nél is 9-7-et várok a Patriots-tól, tehát megint olyan nem örülök ennek a határnak.
Hogy egy 9 és félnek jobban kell. Örülnél akkor?
Jobban, mert akkor mondanám az Undert, mert szerintem ja, 9 igen. lesz. És tehát jó, az győzelem, az szerintem egy minimum. Na, az a baj nekem, ez a Péter, ez egy 8-10 győzelmes csapat, tehát én sokkal nagyobb ingadozásokat nem látok jelenleg a Patriots-ban. Mondok egy overt, hogy mert szeretek pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, de nekem ez megint egy push lenne alapvetően, úgyhogy nehéz kérdés. Legyen over, de erre sem tennék pénzt, mert nehéz kérdés a Patriots, de azt sem látom, hogy 8 győzelemnél kevesebb jelez, tehát magas padló és alacsony plafon nálam a perc.
És egyébként mi lenne a véleményetek, ha nem történt volna meg a Newton igazolás? Tehát hogyha ez az irányítós úgy néz neki, hogy Hoyer, Stidham és Leverke.
Nekem a Stidham-Newton igazolás, mert a Newton igazolás a Stidhammel szemben az 2 győzelmet adott a Patriotsnak nagyjából.
Én ugyanazt gondolnám akkor is, hogy Stidhammel az első meccseken ő is, tehát annyi változás lenni, akkor az első meccseken nagyon kikapnánk a Seahawks-tól meg a Chiefs-től, és aztán később jobb volna föl. Így Newtonnal nem kapunk ki annyira nagyon, de kikapunk így is a Seahawks-tól meg a Chiefs-től. Tehát.
Ja, nekem egy 7-9 helyett így 9-7 lett a jósolt mérleg a percet, úgyhogy nekem ez volt neked, Balázs.
Hát én akkor egyértelmű nyilván az Under, bár szerintem akkor nem is 9 körül, vagy nem tudom, nézte el valaki, hogy előtte Newton igazolás előtt is 9-en volt ez a line.
Szerintem nem
hiszem. De akkor én is egyértelműen Undert mondtam volna, viszont lehet, hogy akkor én értékelem még kicsit túl Newtont, vagy jobban élnek bennem a szép emlékek róla, és gondolom azt, hogy ha Newton ebben a csapatban itt van, ebben a nem rossz rosterben, vagy közepes rosterben, és egy baromi jó edzői gárda mellett, jó, ezt belicsikre értem, akkor az ő jelenléte nagyon sokat tud hozzádobni. Nekem nincs plafonja semmelyik New England szezonnak sem, mert bármikor, amikor ilyeneket gondoltam korábban, akkor mindig jöttek a Super Bowl győzelmek vagy döntők, úgyhogy...
Akkor gondoljál most is létszik.
Newton viszont szeretem, úgyhogy legalább egy picivel többet, egy nagyobb lehetőség lesz szurkolni nekik majd, hogyha jutnak a járlájátszásba.
No, ennyi volt akkor a mai adásunk, azért sikerült átlépni egy közel negyed órával az egy órás betervezett határidőnket, de ezek a szezon felvezetők már csak ilyenek. Jövő héten újra jelentkezünk két csoporttal, és igyekszünk így haladni a szezon kezdetig, hogyha minden jól megy, akkor még a kick-off hete előtt befejezzük ezt a sorozatunkat, és akkor a kick-off hetében tudunk a nyitó hétvégére is, nyitó meccsre és nyitó hétvégére koncentrálni. Úgyhogy köszi srácok, hogy itt voltatok, köszi, hogy minket hallgattatok, és jövünk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!